Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Sorozatunk 10. témájához érkeztünk el, amely a 9. parancsolatról kapta a címét. Ez a parancsolat így hangzik a törvényben: ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ezzel a parancsolattal a nyelvünk által elkövethető bűnöktől akar a Jóisten óvni bennünket, és nem csak bennünket, hanem a velünk kapcsolatba kerülő embertársainkat is. Közvetve arra figyelmeztet Isten általa, hogy nem csak úgy árthatunk egymásnak, ha megölünk valakit, hanem úgy is, ha megszóljuk, ha ellene beszélünk, ha rossz hírt terjesztünk róla. Isten arra akar megtanítani, hogy a szavainkat felelősséggel ejtsük ki mindig. Mert az emberi szónak ereje, sőt, hatalma van, amivel lelkesíteni lehet, vagy éppen elcsüggeszteni valakit. Lehet gyógyítani, vagy éppen megsebezni valakiket. A megújult életű hívő ember esetében, aki Istennel közösségben éli az életét, rendkívüli jelentősége van annak, hogy milyen a beszéde. Isten igéjében, Máté evangéliumában azt olvashatjuk a 12. rész 37. versében: a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak. Csupán a beszédünkből. Bár bizonyos vonatkozásban egymást is megítélhetjük a beszéd alapján. Vannak olyan emberek, akiknek annyira nyílt, egyértelmű a beszédje, hogy azt mondjuk róla, hát ennek az embernek semmi köze az Istenhez. Azonban, amikor az ige azt mondja, hogy a te beszédidből ismertetel igaznak vagy hamisnak, akkor mégsem arról beszél, hogy mi egymást ítéljük meg, hanem sokkal inkább arra irányítja a figyelmünket, hogy majd a végső ítéletben, amikor a mindenható Isten színe előtt kell megállnunk, akkor fogunk olyan minősítést kapni az Istentől, hogy vagy igazaknak találtatunk, vagy hamisaknak találtatunk. Amikor Jézus kimondja a végső döntést, hogy aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki gonosz, legyen gonosz ezután is, na erre utal ez a bibliai kijelentés, hogy a te beszédidből is ítéltethetsz igaznak vagy hamisnak. Ebben az ítéletben fogunk ennek alapján, a beszédünk alapján megítéltetni, mert a szív teljességéből szól a száj. A beszédünk azért is nagy jelentőségű, mert ebben lehet a leghamarabb és a legtöbbet vétkezni. Nagyon nehéz úgy élni, hogy a beszédünkben ne vétkezzünk. Talán azt mondhatnánk, hogy a legnehezebb. Az Isten segítségével azonban mégis lehetséges. Jakab apostol szerint, aki beszédben nem vétkezik, az már tökéletes ember. Az az ember képes, azt mondja az apostol, az egész testét is megzabolázni. A nyelvünket, a beszédünket a legnehezebb, de Isten kegyelme által lehetséges. Fontos a beszédünk tartalmára és a stílusára is odafigyelnünk, mert mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, aképpen veszi annak gyümölcsét. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az életünk és a halálunk kérdését is eldönthetjük azzal, hogy uraljuk vagy szabadjára engedjük szavainkat és benne a szívünk indulatait. Másrészt viszont azt is jelenti, hogy a beszédünkkel az élet forrásához és kapujához vezethetünk embereket, vagy éppen ellenkezőleg olyan módon nyilatkozhatunk meg előttük, ami által a lelki halálukat okozhatjuk. A beszédünk tehát egyesek felé lehet az élet illata, örök életet jelenthet egyeseknek, de jelentheti a beszédünk a halál illatát is, lelki halálát okozzuk másoknak vele. Pál apostol egy nagyon gyakorlatias tanácsot ad arra vonatkozóan, hogy miként tudunk vigyázni arra, hogy ne vétkezzünk a beszédünkben. Azt mondja az apostol: mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében cselekedjetek. Vannak emberek, akik nem szívesen sorolják a beszédjüket a cselekedeteik közé. Szerintük úgymond, amikor beszélnek, akkor ők nem csinálnak semmit, csak beszélnek. A beszéddel azonban esetenként többet lehet vétkezni, mintha bármi más tettek volna. Isten arra figyelmeztet, ne csak általánosságban a beszédünkre ügyeljünk, hanem még az egyes szavakra is. Pál apostol ezért fogalmaz így, mindent, amit cselekeztek, szóval vagy tettel. Egyetlen szónak hatalmas jelentősége van. Egyetlen szóval meg lehet változtatni a mondani valónknak a lényegét, az üzenetét, a tartalmát, az emberekre gyakorolt hatását. Ha a mondatban megfelelő helyre teszünk egy szót. Úgy gondolom, ennek az igének a fényében szükséges életünket átgondolva új célokat tűzni ki magunk elé, mert mindig csak olyan szintre emelkedünk fel az Istenhez való közeledésünkben, amilyen magasra állítottuk magunknak a mércét. Ha megelégszünk az alacsony szinttel, és soha nem emeljük följebb a szintet, akkor soha nem is emelkedünk magasabbra. Ez a parancsolat mindenek előtt azzal kapcsolatban fogalmazódik meg, hogy amennyiben bármilyen fórumon tanúvallomást kell tenned az egyik fele barátod ellen, vagy vele kapcsolatban, akkor Isten előtti felelősséget tudatában tedd meg azt, amit tenned kell. Amikor az egyik ember a másik ellen félrevezető, megtévesztő információt terjeszt, akkor mindig egyfajta ördögi, démoni befolyás alá kerül. Sátán akar felhasználni bennünket, hogy ártsunk a másiknak. A fele barát ellen irányuló bizonyságtétel leggyakoribb megnyilatkozása a mások kibeszélése, a pletykálkodásban nyilatkozik meg. A pletykára éhes száj mindig azt lesi, hogy mit lehet továbbadni, másokkal megbeszélni, de mindig egy harmadikról, egy olyanról, aki nincs ott. Ezeket az embereket, akik szeretnek pletykálni, másokról beszélni, általában nem érdekli az áldozatuknak az erénye, a jó tulajdonsága, csak a hibáinak a kibeszélése, az hozza őket csak izgalomba. Jézus pedig éppen az ellenség szeretettel kapcsolatban azt mondja, úgy próbált szeretni a másikat, mindjárt ha ellenséged is, hogy áldjad azt, vagyis ismerd fel benne a jót is, és a jót mond tovább. Miközben a pletykálkodó ember jóleső kielégüléssel tárgyal meg eseteket, eközben ezeknek az embereknek eszükbe sem jut, hogy ezzel talán belegázolnak annak az embernek a becsületébe, bemocskolják a hírnevét. Pál apostol az igében rothadt beszédhez hasonlítja ezt a magatartást. Minden keresztényt óv ettől a gyakorlattól. Azt mondja az apostol az efézusi levélben, semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Milyen komoly alapelveket fogalmaz meg. Olyan legyen, testvéreim, a beszédünk, hogy hasznos legyen, építő legyen, áldásos legyen, nem neked, hanem a másiknak, a hallgatóknak. Jézus pedig arra figyelmeztet, hogy minden hívalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak az ítélet napján. A beszédünkért is meg kell állni az Isten ítéletében. Ezért mondja az ige más helyen, amit idéztem is, a te beszédedből fogsz ebben az ítéletben igaznak vagy hamisnak minősítetni. Ezért foglalja bele Isten a 10 parancsolat tételei közzé ezt. A mások dolgainak a kiteregetése, másokkal való megbeszélése, a rágalmaknak, a rossz hírbekeverésnek, a bemocskolásnak olyan lavináját indítja el, amit senki nem tud többé megállítani. Ha egy magas fa tetejére fölmegyünk, és felviszünk magunkkal egy zsák tollat, és ott kinyitjuk a zsáknak a száját, és kiengedjük. A tollat a szél áramlata mindenfelé el fogja vinni. És ha azt mondanánk valakinek, hogy na most akkor gyűjtsd egybe ezeket, amiket én szétengedtem. Nem tudná megtenni. lehetetlenség minden tollat összeszedni. Nem tudjuk kísérni a nyomát, hogy melyiket hová vitte el a szél. Na, ugyanígy történik, ugyanez a törvényszerűség működik, testvéreim, akkor, amikor valaki a rossz hírt elindítja, a rossz hírnek a lavináját. A szél, a világ szele úgy viszi ezt a rossz hírt, olyan irányba, olyan sok irányba, hogy lehetetlenség többé összeszedni. Nem tudjuk jóvá tenni azt a rosszat, amit talán egyetlen alkalommal a beszédünkkel okoztunk. Ezért legyen állandó intésként az igének az a figyelmeztetése, ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg a nyelvét, az megcsalja maga szívét, és annak az Isten tisztelete is hiába való. Ennyire komolyan fogalmaz Jakab apostol, még az Isten tisztelete is hiába való az ilyen embernek, aki nem tudja a nyelvét megzabolázni, aki nem tud parancsolni a szájának. Mivel a hamis bizonyság, ahogy a 10 parancsolat fogalmaz, az valójában egy hazug bizonyság. Ezért ez a parancsolat elítéli a hazugságnak valamennyi formáját. Elítéli a tréfás hazugságoktól kezdve a becsvágyból, a hiúságból, vagy éppen a félelemből mondott hazugságokat is. Nincs olyan hazugság, amire ne terjed neki. Jézusnak ez a felszólító parancsa kizár, és elítél minden megtévesztésre irányuló cselekedetet és szándékot. A szava hihetőség egyszerűségén túlmenő minden fondorlat sátántól származik, a hazugság atyától. Jézus maga nevezi így sátánt, ami ellenségünket János evangéliumában, hogy ő hazug volt kezdettől fogva, nem állott meg az igazságban, és amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, hiszen ő hazug és hazugságnak atya, és azzal, hogy azt mondja Jézus, hogy a hazugság atya, mindjárt azt is kimondja, hogy vannak gyermekei sajnos. Mindazok a gyermekei, akik maguk is hazugságot szólnak, akik nem igazat szólnak, akik nem állnak meg az igazságban. Azok mind-mind sátán gyermekei, akkor, amikor ezt teszik, amikor átengedik a lelküket ennek a befolyásnak. Isten azonban elítéli ennek a gyakorlatnak, ennek a cselekménynek minden formáját. Elítéli a jelentőség nélküli vagy kétértelmű megjegyzéseket. Nagyon sokan mentegetik magukat azzal, ó, hát én ezt mondtam. Igen, csak hogy amit mondott, annak kétféle jelentése van. És ha mentegetni akarja magát, akkor mindig az ártatlanabb kijelentéshez próbál igazodni, miközben akinek ő célozta, ő tudta, hogy ő érteni fogja, és ezzel a kétértelmű megjegyzéssel, mint egy tört döfött a másikba, Isten elítéli ezt a gyakorlatot. Elítéli ugyanígy a színlelő udvariasságot, udvariaskodást. Kedveskedek a szemébe, aztán mikor elment, akkor a háta mögött már egészen más vagyok. Az igazságtól való legkisebb eltérés, ugyanúgy hazugság, vagy a túlzások mindenfajta megnyilatkozása, a kereskedelemben előforduló megtévesztés, a másik becsapása, ez is hazugság. Elítéli azt, aki másnak akar feltűnni, mint ami a valóságban. Ez is hazugság. Nem az vagyok, akinek mutatom magamat. Becsapom az embereket. Hazug vagyok. A megjelenésemben, a viselkedésemben. Akinek a szava nem fejezi ki a szívének az igazi érzéseit és szándékait, az mind hazug az Isten szemében. Minden egyes szó, sőt esetenként egy pillantás, még a hang lejtésünk is, a hang színe is, kifejezhet egyfajta megtévesztő szándékot, vagyis hazugságot. Jézus a hegyi beszédében nagyon világosan fogalmaz, és azt mondja, legyen a ti beszédetek úgy-úgy és nem-nem. Ami ezen felül van, vagyis az igazságon felül, az már mind a gonosztól van. Az igazság Istentől van, a csalás azonban minden formájában az ördögtől származik, és aki bármilyen irányban eltér az igazságtól, az a gonosz uralma alá veti magát. Felvetődik bennünk, testvéreim, az a kérdés is esetleg, vajon mikor válik képessé egy ember arra, hogy a szavai mindig igazak és tiszta szándékúak legyenek. Csak akkor vagyunk képesek őszintén megmondani az igazságot, ha a szívünkbe fogadtuk Jézust, és már a gondolatainkat is állandóan ő vezeti és irányítja. Ha Jézus, mint az igazság, lakozik a mi szívünkben, no, akkor vagyok képes erre. Mert mivel minden ember és minden esetben a szív teljességéből szól, Jézus maga fogalmazta ezt meg az evangéliumban, hogy a szív teljességéből szól a száj, ezért csak azoknak lesz igaz és tiszta a beszéde, akiknek a szívük is tiszta. És hogyan válhat tisztává a mi szívünk? Az előző előadásom egyikében is szóltam erről, ha én kész vagyok átadni a szívemet az Istennek. Maga az Úr kéri tőlem, hogy adjad, fiam, nekem a te szívedet. És az Isten azért kéri, mert tiszta szívet akar teremteni bennünk. Dávid is ezért imádkozott, ezért nekünk is Dáviddal együtt kell mondani azt, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Jézusnak az a tanítása, hogy legyen a ti beszédetek úgy-úgy és nem-nem, különösen most az utolsó időben, ebben a történelmi korban nagyon aktuális. A végidőben élő győztes tanítványoknak az elpecsételéséhez ez a jézusi alapelv feltétlenül fontos, ez képezi az alapját az elpecsételésnek, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot. A Jelenések könyvében a 14. fejezetben az elpecsételtekről azt olvassuk, hogy az ő szájukban nem találtatott álnokság. Vagyis azt mondja ki az Isten, hogy ők ezt a parancsot, a 9. parancsot nagyon hűen megtartották az életükben. Az ő szájukban nem találtatott álnokság. Nem tettek hamis tanúbizonyságot. Kevesen gondolnak arra, hogy az üres és fölösleges beszédben való önmegtartóztatásban lehet böjtölni. Nem csak úgy lehet böjtölni, hogy nem eszem és nem iszom. Rendkívül sok áldás származna abból, ha minél több ember határozná el magát arra, hogy egy kicsit Istenre figyelő, neki engedelmeskedő szóböjtöt fog tartani. Megtartóztatja magát a beszédben. Önmérsékletet tart. Önmegtagadást gyakorol. Azaz szóböjtöt tart. Az emberi beszéd hasonló törvényszerűségek alapján működik és hat az emberre, mint a gyógyszer. Ha gyógyszerből sokat lehet bevenni egyszerre, akkor nem nagyon sok hatóanyag van benne, és nem is nagyon sokat ér. A megfelelő koncentrátummal rendelkező gyógyszerből nagyon kis adagokra van szükség ahhoz, hogy hatást tudjon gyakorolni ránk és gyógyítson. Ha viszont ebből a gyógyszerből sokat adagolunk, akkor méreggé válik. Amivel gyógyítás helyett megölünk valakit, vagy éppen önmagunkat. Na, ugyanilyen módon képes az emberi beszéd is ölni is, meg gyógyítani is. Léteznek gyilkoló szavak, de léteznek gyógyító, békességet és nyugalmat árasztó szavak. Tudunk úgy beszélni emberekhez, hogy megnyugtatjuk őket, lecsendesítjük. Lelki békét áraszt a beszédünk. De tudunk úgy is sajnos, hogy az indulatok viharát támasszuk föl vele. Sőt, halált osztunk a beszédünkkel. Isten törvénye ezért szólít fel bennünket arra, a beszédünk, a szavainkban megnyilatkozó szándékaink soha ne a másik ember ellen irányuljon és nyilatkozzon meg, minden esetben szeretetből fakadjon. Ezért fogalmaz így a 10 parancsolatnak ez a tétele, ne tégy a te fele barátod ellen. Ne irányuljon a másik ellen a te bizonyságtételed. Pál apostol az óember levetkőzésével és az új ember felöltözésével kapcsolatban egy nagyon komoly tanácsot ad kiegészítésül, és azt mondja az Efézusi Levél 4 rész 25. versében, Azért levetkőzvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő fele barátjával. Ezzel az igével kapcsolatosan viszont szeretném felhívni a figyelmet arra nagyon fontos alapelvre, hogy különbség van az igaz tény és az igazság között. Nem minden esetben van szükség arra, hogy igazat mondjunk, de mindig szükség van arra, hogy az igazságot mondjuk. Szeretném ezt egy kicsit megmagyarázni. Az igazságot a szeretettel való feltöltöttsége különbözteti meg az igaztól. Az egyikben ott van benne az én szeretetem a másik felé. Akkor igazságot szólok. Ha csak igazat szólok, akkor nincs benne a szeretetem. A puszta igazság az nagyon sok esetben egy embertelen, kegyetlen, kíméletlen valami, ami még ölni is képes, miközben igaz. Szeretetbe ágyazva, viszont a legkeményebb igazság is épít, gazdagít, gyógyít ott, ahol elhangzik, ahol szükség van rá. Szeretet nélkül minden igazság a fele barátunk ellen irányuló tanúbizonysággá válik, ha akarjuk, ha nem. Szeretet nélkül hiába mondunk igazat a másikról, azzal valamiképpen mindig ártani fogunk neki, vagy az ügyének. A szeretet nélkül mondott igazság általában nem akkor mondják el, amikor kell, nem ott mondják el, ahol kell, és nem azoknak mondják el, akiknek kell. Ez a szeretet nélkül igazság. Egy puszta tény. Igaz, amit mond, csak éppen nem most kellett volna mondani, nem ott kellett volna mondani, és nem azoknak kellett volna mondani. A szeretettel mondott igazság mindig a megfelelő pillanatban, és mindig ott hangzik el, ahol gyógyításra és építésre van szükség. Az igazság fanatikusait az a veszély fenyegeti, hogy szinte már sokszor istenítik a saját igazukat, jobban ragaszkodnak a saját igazságukhoz, mintha az Isten akaratát keresnék. Miközben mi emberek sokszor az igazságot és a szeretetet elválasszuk egymástól, a másokhoz való viszonyunkban, sőt esetenként még szembe is állítjuk egymással ezt a kettőt, ennek következtében azok az emberek, akik ezt gyakorolják, azok maguk is embertelenné, kegyetlenné tudnak válni, miközben igazat mondanak. Istenről azt olvassuk az igében, hogy ő a szeretet. Máshol pedig azt olvassuk, hogy ő az igazság. Vagyis ő benne, az Istenben ez a kettő tökéletesen egy, és harmóniában van. És így van jelen az életében, és nyilatkozik meg felénk. Istennek igazsága Jézus Krisztusban nyilatkozott meg, és ez az igazság kész volt arra, hogy az életét adja érettünk és helyettünk. Az emberi család megváltásában csodálatos egységben láthatjuk megnyilatkozni az igazságot és a szeretetet. Isten igazság érzete nem abban teljesedik ki, testvéreim, hogy leleplezze a bűneinket. Ha Isten csak igaz lenne, de nem lenne ő a szeretet is egyúttal, akkor könyörtelenül leleplezné a bűnünket, felfedné, és könyörtelenül büntetne. De Isten nem csak igaz, hanem ő a szeretet. És ez a kettő adja együtt azt, amit mi megváltásnak nevezünk. Annak a megváltásnak, ami a Golgotán teljesedett be. Ott az igazság szolgáltatás teljesedett be. Az Isten igazság szolgáltatása teljesedett a Golgotán. És egyúttal a szeretete teljesedett be. És ezt kell valahogy, valamilyen módon az Istentől nekünk megtanulnunk. Pál apostol azt mondja a korintusiakhoz írott levélben, amikor a szeretet himnuszát írja, hogy a szeretet az sohasem leleplezni akar, hanem mindig elfedezni. Nagyon szeretném a figyelmetekbe ajánlani ezt a szót. A szeretet az elfedez. Mit? Mit fedez el a szeretet? A bűnt. Nem kiteregeti. Nem leleplezni akarja a bűnöst, nem mindenkinek a figyelmét felhívni rá, hogy nézzétek csak, mit csinált ez a másik. Nem el akarja mondani, elfedezni akar. Ebben nyilatkozik meg a szeretet. A fele barátunkat igazán szeretni azt jelenti, hogy megpróbálok az ő fejével is gondolkodni. Megpróbálom végig gondolni az ő fejével a helyzetét. Az ő szemével meglátni, szemlélni azt, amit ő igaznak képvisel és mond. Ebben az esetben mindjárt többet fogunk látni, máshová kerülnek a hangsúlyos részek, ettől függően fogjuk eldönteni, hogy elmondjuk-e azt, amit akartunk, vagy nem. Jézus tulajdonképpen ezért állította fel a Máté 18 fejezetéből ismert szabályt, ha vétkezik a te atyád fia, akkor nem azt mondja Jézus, hogy menj el és kürtöld ki mindenkinek. Jól pletykáld meg másokkal, hogy mit láttál és mit csinált az a fele barát. Hanem mit mond Jézus? Menj el hozzá. Ne mondd senkinek, nem ez a feladatod. Nem azért mutatta meg az Úr. Nem azért helyezte a lelkedre, hogy te meglásd azt, ami történt. Hanem azért mutatta meg az Úr, mert föl akar téged eszközként használni a másik segítségére. Mi adventisták gyakoroljuk az úrvacsorával együtt azt a jézusi parancsot, hogy mielőtt a szent jegyeket magunkhoz vesszük, előtte mossuk meg egymás lábát. Jézus így hagyta ezt meg parancsként. Amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Nagyon sokszor mi leszűkítjük a lábmosás szertartását csupán arra, hogy hát megalázkodunk egymás előtt. Miközben pedig a lábmosás ennél sokkal többet jelent, és fejez ki. Amikor letérdepelek a testvérem elé, és elkezdem mosni a lábát, akkor azért mosom, mert azt akarom felé hirdetni ezzel a cselekményemmel, hogy testvérem, hogyha te bűnt követsz el, akkor itt vagyok én, melletted, és segíteni akarok neked abban, hogy megmossam a te lábadat, lemossam rólad a te bűnödet. Szeretnék neked segíteni abban, hogy újra megtisztulhassál, és a Jézussal való szövetséget helyreálljon. És amikor a testvérem pedig engedi, hogy megmossam a lábát, akkor ő meg azt üzeni felém ezzel a cselekménnyel, hogy elfogadlak testvérem. Amikor vétkezek, akkor gyere csak oda nyugodtan hozzám, incsél meg, fedjél meg, és én elfogadom a te segítő szándékodat. Nem fogok megsértődni akkor, nem fogok elfordulni tőled. Ezt fejezzük ki ezzel a cselekménnyel. Máté 18 éppen erre akar felépülni. Ha vétkezik a te atyád fia, és te megláttad, akkor menj el hozzá, és intsd meg őt. És csak ha nem hallgat rád, ha te nem tudsz neki segítő társa lenni ebben a helyzetben, csak akkor jogosít fel az Isten, hogy menj tovább, és mondd el valaki másnak. De még most se kürtölheted szét. Most is Isten korlátok közzé szorít, és azt mondja, csak kettő vagy három embernek mondhatod el, de nekik is csak azért, hogy utána mellé társuljanak, és most együtt menjetek el. Még mindig nem szabad továbbadni. Isten így korlátozza be a mi életünkben ezt a cselekményt. És ha már így látjuk a dolgokat, és így próbálunk hozzá viszonyulni, testvéreim, ebben az esetben már mindjárt többet fogunk látni, máshová kerülnek a hangsúlyos részek, és ettől függően fogjuk eldönteni, hogy ami történt, azt tovább kell leadni, vagy nem kell továbbadni. Amikor Pál apostol azt mondja, igazságot követvén szeretetben, akkor egyáltalán nem arra akar biztatni bennünket, hát akkor mi ködösítsük el egy kicsit a valóságot az igazságtól. A szeretet nem tesz mást, mint hogy az igazságot beépíti a teljességbe, amelyben nem csupán a valós tények szerepelnek, hanem ott már szerepelnek emberek, sorsok, célok, élő emberek vannak benne ebbe az igazságba, igazságot követvén szeretetben. A szeretettől soha nem vonatkoztathatjuk el az igazat. Az Isten szerinti igazságnak sohasem más a célja, mint hogy építsünk, gyógyítsunk vele, és így szolgáljunk másoknak. Pál apostol azt mondja az igében, csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Ha tehát mindig a hasznost, az építőt mondjuk el az igazból, akkor gyarapodni és gazdagodni fog az élet körülöttünk, ellenkező esetben viszont megölhetünk embereket az igaz tényeknek a kiteregetésével. Igazat mondunk, csak éppen halálra sújtunk vele embereket. És nincs benne szeretet. Szeretet nélkül senki ne akarjon igazságot szolgáltatni. Senki. Mert akkor mindig Sátán munkáját végzi, aki emberölő volt kezdettől fogva. Ilyen szeretet nélküli igazság érzettől késztetve vitték a farizeusok is Jézus elé a tetten kapott parázna asszonyt. Igaz volt, amit mondtak, ez az asszony vétkezett, tetten kapatott, igaz tényeket közöltek. Csak hogy amit közöltek, és ahogy közölték, abban semmi szeretet nem volt. Halálos ítéletet akartak kimondatni Jézussal. Jézus azonban látta a bűnös, összetört lelkét, igazságszolgáltatás helyett éppen ezért szeretetből fakadó irgalmasságot érvényesített. Nem mondta az elkövetett bűnről Jézus, hogy ó, hát ez szóra se érdemes, vegyük úgy, mintha nem is történt volna. Nem mondta ezt Jézus. Jézus is bűnnek nevezte a bűnt. Elfogadta, hogy ez az asszony vétkes. Viszont a szeretetének megnyilatkozásával egy lehetőséget adott ennek a bűnösnek, hogy újra kezdje az elrontott életét. És ebben az új életben már ne kövessel ismét ugyanazt a bűnt. Testvéreim, amikor úrvacsorát veszünk, akkor miért veszünk úrvacsorát? Miért van szükség rá? Miért kell megújítani a szövetséget? Mert megtörtük. Mert bűnösök vagyunk. Ha nem vétkeztél, akkor nem kell úrvacsorát venned. Csak azoknak az embereknek kell úrvacsorát venni, akik az előző időszakban bűnt követtek el. Az úrvacsorában Jézus az újrakezdés lehetőségét biztosítja nekünk. Ugyanabba a helyzetbe kerülünk, mint az az asszony ott, a templom udvarán. Halálos ítéletet lehetett volna kimondani rá az igazság alapján. De Jézus azt mondta, eredj el, de többi ne vétkezz. Vagyis felszabadította, biztosította az új élet lehetőségéről. Nekünk is ez biztosítja Isten az úrvacsorában. Éppen ezért nagyon meg kell gondolnunk, miképpen használjuk, alkalmazzuk az igazat. Mert az igaz lehet a fele barátom ellen irányuló cselekmény, ha nincs benne szeretet. És Isten ebben az esetben az általam képviselt igaz tényeknek a közlését bűnnek, a 9. parancsolat elleni bűnnek fogja tekinteni. Nagyon sok esetben a hamis beszéd vagy a hazudozás alapját a szívben lévő büszkeség, a nagyra vágyásból képződő dicsekedés képezi, mivel Isten nagyon komoly jelentőséget tulajdonít a beszédünknek, ezért nagyon sok tanácsot is ad ezzel kapcsolatban. Sok ember szinte hivalkodva és büszkén mondja magáról, én olyan ember vagyok, hogy ami a szívemen, az a számon. Pedig nem biztos, hogy ezzel dicsekedni kellene, mert a népi hagyomány azt mondja erre válaszul, hát igen, de bolond lyukból bolyond szél fúj. Vagyis ha a szív teljességéből szól a száj, és ez a szív bűnös, akkor az, amit mond, az is olyan. És Isten nagyon súlyosan megítéli ezt. Úgyhogy senki ne dicsekedjen azzal, hogy hát én ilyen természetű vagyok, és szinte ez erénynek tekinti a maga oldaláról, hogy ami a szívemen, az a számon, ez a baj. Mert nekünk sokszor a szívünket előbb meg kellene tisztítatni, odavinni az Isten elé, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Uram, és majd ha ez megtörtént, akkor mondhatod azt, hogy ami a szívemen, a számon, mert az Isten által újjáteremtett, megtisztított szívből akkor már olyan gondolatok, szavak fognak megnyilatkozni, amely építeni fog, amely hasznos, amely áldásos a hallgatóknak. Pál apostol azt mondja a Kolossé beliekhez írott levelében, a ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek, kinek-kinek megfelelnetek. Ez a kellemetes, sóval fűszerezett, ez azt jelenti, hogy lehet egy ételt sokféleképpen sózni. Úgy is, hogy kevés sót teszünk bele, és az nem kellemes. Hiányzik az ételből valami, nem jó ízűen esszük. Lehet úgy is, hogy túl sok sót teszünk bele, és akkor már megint nem kellemes. Ezért az apostol ezt a két gondolatot egymás mellé teszi, és azt mondja, hogy úgy sóval fűszerezett, hogy az kellemetes legyen. Ilyen legyen a mi beszédünk. Amikor megnyilatkozunk általa, akkor a beszédünket hallgató emberek számára legyen kellemetes. Ne én gondoljam azt, hogy kellemetes, hanem engedjem meg, hogy egy visszajelzés érkezzen hozzám. Szívesen hallgatják-e a beszédemet, vagy a beszédedet a te környezetedben élő emberek? Hadd idézzem újra Jakab apostolnak azt a szavát, ha valaki Isten tisztelőnek látszik is, tehát úgymond nevezheti magát hívő embernek, de ha nem zabolázza meg a nyelvét, akkor egyrészt a maga szívét is megcsalja, és az Isten tisztelete is hiába valónak bizonyul. Arra lenne szükségünk, hogy szívünk átformálódjék, és egész lényünk megváltozásából adódóan a beszédünk is megszentelt tudjon lenni. Ha a beszédünk forrása, a szív megtisztul, akkor a belőle fakadó és kiömlő beszédfolyam is mindig tiszta fog lenni, életet adó, mások számára felüdítő, amit az emberek örömmel hallgatnak és fogadnak. Mindezek hátterén tehát egyáltalán nem arra van szükségünk, hogy a beszédünk és a szavaink megreformálásával foglalkozzunk. Ha valaki arra törekszik, hogy helyrehozza a beszédjét, és most már koncentráltan fog vigyázni arra, nehogy rossz módon nyilatkozzon meg, akkor újra és újra azt fogja átélni, hogy nem megy. Mindig beleesik ugyanabba a hibába. És ez azért van, mert a forrást mi nem tudjuk megváltoztatni. Volt egy nagy nyírfánk az udvarba, és egy különleges betegség lepte meg, gubacsos betegség, és úgy döntöttem, hogy minden ágát levágom. A családba is, meg a szomszédok is kétségbe voltak esve, hogy hú, kipusztítottam ezt a fát, és mi lesz most. És pár hónapon belül gyönyörűbb volt, mint korábban. Dús, nagyon sok ágat hajtott, olyan csodálatos fa volt, hogy mindenki a csodájára járt, és valahogy így van a bűn fája is, ami a szívünkbe gyökerezik. Mi az ágait vissza tudjuk nyesni, a hajtásait, a külső megnyilatkozásait alkalomszerűen vissza tudjuk vágni, uralni tudjuk azt. De ezzel csak azt érjük el, hogy utána még több ággal fog kihajtani. Mert a forrás, a gyökér nem változott meg. És éppen ezért találjuk a Szentírásban Istennek azt a felszólító üzenetét, hogy adjad, fiam, nekem a te szívedet. Mert abból indul ki minden élet. És Isten a szívet akarja megváltoztatni, és a szívünket újjáteremteni akarja. Megtisztítani mindattól, hogy ne hozzon olyan hajtásokat, amiknek a végén ilyen gubacsok fognak nőni, hanem legyen egészséges az ága, ami szívünk fájának. És Példabeszédek könyvében még azt a gondolatot találjuk leírva, ha egyszer Isten megtisztította a szívünket, újjáteremtette, akkor azt mondja bölcs Salamon, minden féltett dolognál jobban őriz meg. A mi feladatunk tehát az, hogy ne küszködjünk, ne vergődjünk olyannal, amit úgyse tudunk megvalósítani. Menjünk a forráshoz, Istenhez, Jézushoz. Csak ő tudja megváltoztatni az életünket. Ő tudja megtisztítani a szívünket. Ő tud mássá tenni bennünket. Ő tudja elvégezni bennünk azt, amit mi a magunk erejével képtelenek vagyunk.
És amikor átadjuk neki a szívünket, amikor oda megyünk hozzá, amikor készek vagyunk együtt dolgozni vele, akkor ő elvégzi az ő jókedve szerint, és ekkor viszont már nekünk is feladatunk van. Minden féltett dolognál jobban őrizzük azt az állapotot, amit Isten az újjáteremtő hatalma által elvégzett bennünk. A mai témánkkal kapcsolatban különösen a beszédünk az, amit Isten szeretne újjáteremteni, megtisztítani. Hogy csak olyan legyen a mi beszédünk, ami áldásos, ami hasznos, ami építő, a másik mindig a szeretetet tudja érezni. Soha ne egy ellene irányuló megnyilatkozást érezzen. Én kívánom azt, hogy a Jóisten segítsen bennünket, az ő teremtő műveként ez tudja megvalósulni mindannyiunk életében. Mai alkalommal tulajdonképpen a 10 parancsolat utolsó pontjához jutottam el. Azért is mondom így, hogy az utolsóhoz, mert ugyan ez volt a 9., de a 10. parancsolat egy olyan parancsolat, ami az előzőeknek az összegzését fejezi ki. Ugyanis a 10. parancsolatban az van, ne kívánd. És akkor visszautal az előző parancsolatokra. Ne kívánd a te felebarátod feleségét. Tehát ne paráználkodj. Ne kívánd a te felebarátod házát, se szamarát, se ökrét, vagyis ne lopd el, ami az övé. A 10. parancsolat tehát egy ilyen összefoglaló, és pedig len azért összefoglaló, mert Isten azt akarja megmutatni, hogy nem elég az, hogyha én cselekedetszerűen nem követem el a parancsolat elleni bűnt, de a szívemben, a kívánság szintjén elkövethetem. Jézus a hegyi beszédben is ezt akarta világossá tenni. Régen megmondatod, hogy ne kívánd, ne paráználkodj. De én azt mondom, hogy ha ezzel a kívánsággal tekintesz a másikra, már vétkeztél a szívedben. A 10. parancsolat tehát a szívben elkövetett bűnökkel foglalkozik. Az előzőeknek a hátterén. Kedves barátaim, estéről estére tanulmányoztuk a 10 parancsolatot. Azért tanulmányoztuk, mert az előző előadások egyikében arról beszéltem, hogy eljött Isten ítéletének az órája, egyszer mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk aszerint, amint a testben cselekedtünk, jót vagy gonosz. És ebben a megítélésben az Isten törvénye fog megítélni bennünket. Ezért is néztük meg egy kicsit közelebbről, hogy mit is vár el Isten tőlünk a törvény által. És ahogy estéről estére belenéztünk egy-egy törvénypontba, akkor azt látjuk, hogy millió területen megítéli az életünket. És szinte azt mondhatnánk, hogy nincs olyan ember, aki olyan szinten meg tudná tartani az Isten törvényét, ahogy azt az Isten elvárja. Viszont nekünk mégis a törvény által lesz a megítéltetésünk. De hát akkor én hogy állhatok meg az Isten ítélő széke előtt? Egyáltalán van remény akkor arra, hogy üdvözöljünk, hogy örök életet nyerjünk? Hogyan állhatok meg az ítéletben? Hogyan ítél meg bennünket Isten a törvény által úgy, hogy mégis üdvösséget nyerünk? Ez lesz a holnap esti téma, mindenkit szeretettel hívok és várok erre az alkalomra.